Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy ma is hozzád jöhetünk, aki felmentél a mennyekbe, és onnan elküldted annak idején te szent lelkedet apostolaidnak, tanítványaidnak, az egyházadnak. És köszönjük, hogy azóta ő általa velük vagy, és velünk vagy. Hiszük, hogy most is jelen vagy lelkeddel és ígéddel közöttünk, és te akarsz szólni hozzánk most, hogy készülődünk pünkösd ünnepére és az úrvacsoraosztásra is. Kérünk téged, hogy te készítsd a szívünket lelked által, hogy bűneink tudatában, kegyelmed reménységével jöhessünk majd az úrasztalához. Azzal a bizalommal, hogy hiszük, hogy áldozatod nem volt hiába való, és éretted elfogad minket az Atya, lehetünk az ő gyermekei, életünkben, halálunkban. Kérünk téged, hogy erre a hitre segíts minket, és ebben újíts és erősíts meg bennünket, hogy senki másba ne vessük a mi reménységünket, hanem egyedül te benned. És így tudjuk előtted bűnbánatban is, de hálaadással is földre hajtani a mi orcánkat. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Mózes első könyvének 12. részéből olvassuk. Mózes első könyvének 12. részében így szól hozzánk Isten igéje. Az Úr ezt mondta Ábrámnak, menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából arra a földre, melyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek, és megáldalak, nagyját teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föl minden nemzetsége. Ábrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Ábrám 75 éves volt, mikor kijött Háránból. Fogta Ábrám Szárajt, a feleségét, és Lótot, a testvére fiát, meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akire Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is érkeztek Kánaán földjére. Majd átvonult Ábrám az országon egészen a Síkemi szenthelyig, Móre tölgyfájáig. Akkor még kánaániak éltek ezen a földön. Az Úr megjelent Ábrámnak, és ezt mondta, a te utódaidnak fogom adni ezt a földet. Ő pedig oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. Onnan tovább vonult a Bételtől keletre eső hegyvidékre, s felverte Sátrát. Bétel esett nyugatra, Áj pedig keletre. Oltárt épített ott az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. Aztán útnak indult Ábrám, és tovább vonult délvidék felé. Egyszer éhínség támadt azon a földön. Ekkor lement Ábrám Egyiptomba, hogy jövevényként ott tartózkodjék, mert súlyos volt az éhínség azon a földön. Amikor már közel járt Egyiptomhoz, ezt mondta feleségének, Szárajnak. Nézd, tudom, hogy szép asszony vagy. Ha meglátnak az egyiptomiak, azt mondják majd, ez a felesége. És engem megölnek, téged pedig életbe hagynak. Mondd hát azt, hogy a hugom vagy. Hogy jó sorom legyen általad, és ne öljenek meg miattad. Így is történt. Amikor Ábrám Egyiptomba érkezett, az egyiptomiak látták, hogy nagyon szép az asszony. A fáraó főemberei is meglátták őt, dicsérték a fáraónak, és elvitték az asszonyt a fáraó házába. Ábrámnak pedig jó sorsa lett a felesége által. Lettek neki juhai, marhái és szamarai, szolgái és szolgáló leányai, szamárkancái és tevéi. De nagy csapásokkal sújtotta az Úr a fáraót és házát Ábrám felesége Szárai miatt. Hívatta azért a fáraó Ábrámot, és ezt mondta. Mit tettél velem? Miért nem mondtad meg nekem, hogy a feleséged? Miért mondtad, hogy a hugod? Csak ezért vettem feleségül. Most aztán itt a feleséged, fogj és menj. Embereket is rendelt mellé a fáraó, és azok kivezették őt, feleségét és mindenét, amilyen csak volt. Kedves testvéreim, hogyha valaki megkérdezne minket, hogy minek tartjuk a Bibliát, A válaszunk valószínűleg nem az lenne, hogy egy teljesen valósághű, realista könyvnek. Pedig lehet, hogy ebben a mostani időben ez lenne a legjobb válasz. A Bibliának semmi köze a vallásról szóló 19.-20. századi romantikus elképzelésekhez, és a legtöbb kortársunk azt gondolja vallásról, hogy az ilyen vallásos érzésekbe, meg érzelmekbe, szubjektív élményekbe merül ki, és az életnek a kemény valóságához, a realitáshoz nem nagyon van köze. És ezt átviszik a Bibliára, és gondolják, hát az, annak az élethez, az élet kemény tényeihez nem sok köze van. Pedig mi tudjuk, hogy igenis, hogy van. Nagyon is, hogy van. A Biblia a legvalósághűbb, a legrealistább könyv, ami csak létezik. Teljesen összhangba áll azzal, amit tapasztalunk. Nem mond a Biblia sehol olyat, egyik lapján se, hogy Isten a trónján ül, az élet meg szép. Nem mond ilyet, hogy az emberek jók, csak néha egy kicsit rosszul cselekszenek, de alapjába véve nagyon jók az emberek, és itt minden szép és jó, és még szebb és még jobb lesz majd az idő előre haladtával. Nem beszél ilyeneket a Biblia, hanem a realitással szembesít bennünket, az élet kemény tényeivel. Sőt, úgy, hogy megmutatja ezeknek a valódi okait, miért van ez a sok baj, probléma a világban, és megmutatja azt is, hogy mi a kivezető út, sőt, azt is megmondja, hogy ha nem fogadjuk el a kivezető utat, a bajok csak egyre súlyosabbak lesznek. De a Biblia az biztos, hogy nem valami romantikus irodalom, ami az érzelmeinkre kell, hogy hasson valahogy, hanem éppen, hogy a valósággal szembesít bennünket. Ezeket azért mondom el, hogy a bibliai realitásnak az egyik példáját hadd hozzam elétek, nevezetesen azt, hogy a Biblia reálisan tájékoztat arról, hogy az Isten gyermekei, az Istenféle emberek ebbe a világba igen sokszor el szoktak bukni. Vétkekbe esnek. Tehát, hogy így mondjam, a Biblia nem esik valami egyoldalú, romantikus, hős ábrázolásba, hogy itt vannak a hit hősei, nézzétek őket, mennyire tökéletesek. Ezek életében nincs egy bukás se, egy engedetlenség se, egy vétek se, ezek makulátlanok. Legyetek ilyenek ti is. Hát a Biblia ilyet nem tesz, testvérek. Ezzel nyilvánvaló ellentétben van sok keresztjén könyv, ami hívő embereknek az életéről szól, és ahol ezeket a hívő embereket olyan rózsaszínű fénybe állítják be, mint hogyha nem is húsvér emberek lennének, hanem ilyen szimbólumok lennének, akik csak tökéletesek és csak jók. De a Biblia nem ilyen, nem esik ebbe az egyoldalúságba. Abba a másik végletbe se esik, hogy csak a rosszat mondja el hívő emberekről, hogy csak a bukásaikat, csak a vétkeiket ecsetelné, mert elmondja a hős tetteiket is, amiket hitáltal vittek véghez. Magyarán a Biblia reális. Se nem fest túl rózsaszín, se nem fest túl sötét képet az emberekről, hanem úgy festi le a hívő embereket, az Isten gyermekeit, ahogy vannak, amilyenek. Tekintettel arra, hogy ezt olykor valamiért nehezen vesszük észre, néha úgy meglepődünk. Meglepődünk, amikor olvassuk a Bibliát, aztán rábukkanunk ilyen kis történetekre, amiket most is felolvastam Ábrahámmal kapcsolatban. De hát még majd mindjárt mondok egy több példát is. Vagy amikor látjuk Dávidot, hogy bukott el. Vagy Péter apostolt az új szövetségbe. Hát ilyenkor szinte úgy restelkedünk, hogy hát ezt nem gondoltam volna. Ezt nem gondoltam volna ezekről a nagy hívőkről, hogy így viselkednek. És akkor igyekszünk úgy egy kicsit. Amikor netalántán nem hívő emberek hívják föl a figyelmünket arra, hogy na nézd, hát ott van a Bibliában, hát ezt akarod követni, hát ez a te példaképed, Ábrahám, meg Gedeon, meg Dávid, meg nem tudom, hát nézd, milyen emberek ezek, és mi csak ott állunk, meg némulunk, nem is tudjuk, hogy mit mondjuk, mit válaszoljunk ezekre a kérdésekre. Nem beszélve arról, hogy amikor a saját életünkben, amikor mi már hívők vagyunk, látunk bűnöket, vétkeket, akkor is úgy meglepődünk, hogy hoppá, hát ezt nem is gondoltam volna magamról. Vagy amikor más hívőkről hallunk valami tragikus dolgot, valami bűn hírét, akkor hű, hát ezt nem is gondoltam volna erről az emberről, hogy ez ilyen. Hát testvérek, miért lepődünk meg? Akár bibliai hősökön, akár magunkon, akár másokon, akik hitbe vannak, tényleg hív emberek, hogyha vétkeznek. Miért csak arra gondolunk, hogy mindenkinek tökéletesnek kell lennie? Hát ez irreális. A valóság az, testvérek, hogy az ember ilyen. A hívő ember is ilyen. Istent vajon meglepi, amikor az ő emberei, akikkel a Bibliába találkozunk, olykor nyilván hitben járnak, nem látásban, és hőstetteket visznek véghez, és meg lehet írni róluk a zsidó 11-et, de ugyanazok az emberek máskor akkorákat buknak, hogy visszhangzik már most évszázadokon keresztül. Isten vajon meglepődik? Meglepődött? Amikor látta, hogy mit csinál Ábrám? Vagy mit csinál Dávid? Vagy mit csinál Péter? Meglepetésszerűen összeroskadt az Úr, hogy hát ezt nem gondoltam volna erről az emberről. Nem, testvérek, mert Isten ismeri az embert, ismeri a hívőket, akik a földön élnek. És őt nem lepte meg az, ami történt velük. Volt is neki rá megoldása, és van is rá neki megoldása. Meglepődött Isten, amikor látta Noét berúgva a sátrába, mesztelenül feküdni. Meglepődött Ábrahámnak az itteni történetbe is olvasott hazugságán. Meglepődött Izsáknak a bűnein. Meglepődött Mózesnek a bűnein Isten. Áron bűnén, amikor egy napon bálványt öntött a nép imádatára. Vagy Mirjámon, aki ott morgott az Istentől rendelt vezetők ellen. Vagy Dávidon, akit már említettem, az Isten szerint való férfin, amikor összefeküdt a hadvezérének a feleségével. Vagy az engedetlen prófétát, akint széttépett az oroszlán, vagy Jósafát királynak, aki istentelen szövetséget kötött Akháb királlyal. Vagy Péter apostolt már mondtam, de hát mondhatnék mást is. Meglepődött az Úr, amikor ránézett az új szövetségi gyülekezetekre, amikről a Jelenések könyvéből olvasunk, és kellett lássa, hogy mit csinálnak ezekbe a gyülekezetekbe a hívők. Hát testvérek, az Úr nem lepődött meg. Akkor mi miért lepődünk meg? Mi azért lepődünk meg, mert nem veszük komolyan, amit a Biblia rólunk emberekről mond. Azért lepődünk meg, mert nem veszük komolyan azt, amit így fogalmaztak a reformációban, hogy a hívő ember simul justus et peccator. Egyszerre Isten előtt igaz és bűnös. Ezt a maga teljes értelmében, teljes súlyába komolyan kell vennünk. Isten minket, akik Jézusba hiszünk, Krisztusért igaznak tekint. Megigazított, mintha nem volna semmi bűnünk, hogy mondja a káténk. De 100%-ig igaz, hogy halálunk pillanatáig készek vagyunk minden bűnre. És nem csak készek, képesek is. Minden bűnre. Egy valaki volt egyedül tökéletes a földi világban, ugye hát Ádámot és Évát leszámítva, amíg bűnbe nem estek, az Úr Jézus. A valódi Isten ember egy szemébe. Ő ránézhetett az atya, és azt mondhatja, hogy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. De más nincs ilyen. Még jó, hogy ő ilyen volt, mert ő szerezte meg nekünk a bűnbocsánatot ezekre a bukásainkra, és ővel, a feltámadottal tudunk győzedelmeskedni a kritikus helyzetekben, amikor a sátán, vagy a világ, vagy a test ostromol bennünket, hogy minket is rávegyen arra, amire szívből hajlandók és készek vagyunk. De hogy azt tegyük, amit az Atya akar, amit Krisztusunk akar. Na most, nehogy véletlenül valaki félreértsen most engem, testvérek, amikor a hívőkről beszélek, mint akik, hát olykor győznek, s olykor nem, vagyis a Biblia ezt a reális képet adja elénk, nehogy félreértsük, és arra gondoljunk, hogy Zoltán biztosan el akarja venni a vétkeknek a súlyát. Nem akarom elvenni a bűnöknek, a vétkeknek, a bukásaknak a súlyát, testvérek, ezzel. És nem akarom azt se, hogy valaki úgy gondolja, hogy hát akkor nem is kell harcolni a bűnök ellen az életembe, a kísértés, ő is elbukok. Nem, nagyon is kell harcolni a bűnök ellen. De azért arra szükség van, testvérek, hogy egy reális képet kapjunk a bibliai hívőkről is, meg magunkról is, meg a kortársainkról, egymásról is. Hogy nehogy véletlenül beleessünk a perfekcionista hívőknek a hibájába, van egy ilyen csoportja a hívőknek, akiket így neveznek perfekcionista hívők, akik azt gondolják, hogy ők tökéletesek, és már egy bűnt se követnek el. Ilyen nincs. Ez irreális. A józan bibliai realizmusnál kell maradnunk, és akkor jó úton járunk. Példaként olvastam föl itt nektek, hogy az általánosságoktól egy kicsit konkrétabb példához kanyarodjunk, Ábrahámnak a történetét. Hát ez az Ábrahám ki volt? Azért kell rá visszaemlékeznünk, mert ő a hívőknek az atya. Ugye az új szövetségben így beszél róla Pál, nem csak az ószövetség, hanem az új szövetségi hívőknek az atya. Hát ő nem akármilyen hívő ember, hanem a hívőknek az atya. A mi atyánk, Ábrahám. Na tessék, az Úr szólt neki, és elhívta őt Háránból. És olvassuk itt az igében, hogy milyen hittel, milyen engedelmesen indult. Arra a földre, amit az Úr mutatott neki, Kánaán földjére. Ment. Alig, hogy odaér, az Úr megjelenik neki, Sikemnél, közli vele, hogy neked adtam ezt a földet, és a te utódaidnak. Ábrahám alig hallja meg az Úr szavát, rögtön épít egy oltárt. Ezzel válaszol Istennek, hogy hála áldozatot mutat be, az Úr elé áll, és megy tovább. Kicsit délebre érkezik, megérkezik oda Bétel és Ái közé. Ott olvassuk, hogy ott megint épített egy oltárt az Úrnak, és segítségül hívta az Úrnak a nevét. Hát ezek, testvéreim, példaszerű, hitből fakadó cselekedetek, nem? Az Úr szólt neki, jött. Az Úr ígéretet adott neki, hálából rögtön oltárt épít, megy tovább, alig, hogy megérkezik a következő állomásáért, ott is azzal kezdő, hogy oltárt épít, megáll, segítségül hívja az Urat, hogy legyen vele ezen a helyen. Hát ez egy tényleg hősies, nagyszerű. Büszkék vagyunk Ábrahámra, hogy tőle származunk, hogy így mondjam, lelki értelemben. Na de aztán mi történik? Ugye azt olvassuk az írásba, hogy Kánaán földjén nagy éhség tört ki. Éhség tört ki. És akkor Ábrahám gondol egyet, hogy akkor neki nem nagyon lesz itt jó, mert itten baj lesz. Az élete veszélybe forog, szépen elmegy onnan, egyre megy dél felé, végül aztán eljut oda, hogy elmegyek Egyiptomba. De Egyiptom már abban az időben is úgy számított a Nílus kiöntései miatt, mint a föld éléskamrája, és olyan időkben, amikor azon az arab vidékeken már nagy éhségek törtek ki, ami nagyon gyakran elő is fordult, Akkor az összes ilyen beduinok, meg nem tudom, akik ott éltek, mindenki vándorolt Egyiptomba. Oda bebocsátást kértek, aztán ott átvészelték ezt az időszakot, megfizették jól az árát, aztán mentek vissza az ő szokott életmódjukba. Hát Ábrahám is úgy gondolta, hogy hát itt éhség van, akkor én is megyek oda, hova a többiek. Ez a jó megoldás. Már itt egy kicsit úgy megáll az ember, hogy hát egy kis éhínség jön, és akkor Ábrahám rögtön elhagyja azt a földet, ahova az Úr hívta el, ahol már megjelen neki, ahol megígérte neki, hogy ott lesz, és ott fog megnőni a nép, ahol Ábrahám maga is segítségül hívta az Urat, ahol nem hajolt meg annak a népnek, aki ott élt az istentelensége előtt, hanem ő ragaszkodott továbbra is az Úrhoz. Most mi van? Most nem hiszi Ábrahám, hogy az Úr meg tudja őt tartani, akkor is, ha éhség van? Vagy miért nem kérdezi meg az Urat, hogy Uram, menjek én Egyiptomba, ott akarsz te engem látni? Úgy érezzük, hogy Ábrahám kezd látásba járni. Nem hitben, hanem látásban. Hát, menjünk oda. Ott van étel, ital. Az Urat nem is kérdezi, csak megy. Olyan érdekes itt ez a Mózesnek az a megjegyzés, hogy és Ábrám lement Egyiptomba. Az Úr nem volt vele, ugye jelzi itt, hogy már az Urat itt, mint hogyha maga mögött hagyta volna. Majd csak a 17. versben rész vége felé jön elő újra az Úr neve, mert valóban az egész történet alatt, mintha Ábrahám elfelejtette volna az Urat. Akkor se Ábrahámmal kapcsolatba kerül elő az Úr neve, hanem a fáraóval kapcsolatba, akit megbüntet az Úr, azért mert elvette Ábrahám feleségét. És csak szaporodnak a problémák, mert mikor odaérkezik a határhoz, Egyiptom és Kánaán határához, akkor Ábrahámnak eszébe jutnak az akkori kornak a szokásai, hogy bizony hát előfordul, hogyha egy egyiptomi nagy úr meglátja az ő drága látos feleségét, Szárait, aki 65 éves volt már, igaz, de nem szült egy gyereket se, úgyhogy szép termetű, szép asszony lehetett, egy kicsit eltért a bőrszín az egyiptomiak bőrszínétől, és feltűnő jelenség lehetett. Ábrahám is mondja neki, hogy szép, nagyon szép. Hát föl fogják fedezni, hogy ez Ábrahámnak a feleség, ez ennek az embernek a felesége, hát nem lehet csak úgy elszedni a keleti szokás szerint valakinek a feleséget, hanem először meg kell ölni a férjet. Aztán utána, amikor már özvegy lett, akkor már lehet venni az asszonykát. És akkor gondolja Ábrahám, hát ez már megtörtént egy párszor, nehogy velem is megtörténjen, és hivatja a feleségét, hogy akkor na mit tegyünk? Amikor bemegyünk oda, akkor majd te azt fogod mondani, hogy az én hugom vagy. És akkor engem nem ölnek meg miattad. Én is túlélem a dolgot, hát te is valahogy majd túléled. Sőt, még gyarapodni is fogok, mondja neki Ábrahám. Furcsán fejezi ki magát Ábrahám, mint hogyha nem is törődne a feleségével, csak magával. Hogy én túlélem a dolgot, és miattad élem túl, meg én meggazdagszom, miattad gazdagszom meg én. Ráadásul, hát amit itt Sárának a szájába ad, hogy mondjad azt, hogy a hugom vagy, ez nem volt teljes mértékben igaz. Ez egy féligasság volt, mert valóban ugyanattól az apától származtak, de más anyától. Féltestvérek voltak Ábrahám és Sára. De hát ez azért alapjába véve a féligasság az egy hazugság. És egy hazugságba rángatja bele Ábrahám a feleségét is. Mondd azt. Na, még mondjuk, hát jó, az egész olyan kezd olyan zavarossá válni, ugye? Az Úr már itt, mintha eltűnt volna Ábrahámnak a látóköréből. Itt már csak ő intézkedik és rendezkedik, és akkor utána megérkeznek a fáraóhoz, úgy történik minden, ahogy megsejtette Ábrahám előre, ugye? Föltűnik a fáraó embereinek a felesége, kérdezik, ők elmondják, hogy kicsoda, micsoda, fáraó annak rendje módja szerint elszedi az asszonyt, Ábrahám meg szépen túléli a dolgot, és még jól meg is gazdagszik. Még gazdagabb lesz, mint addig volt. De a fáraónak hazudtak egy nagyot. Fáraó az Egyiptom istene volt. Úgy fogjuk fel ezt a dolgot. Fáraó azt jelenti nagy ház egyiptomi nyelven. Ő volt a legnagyobb, az isten Egyiptomba. És ez a beduin törzs, amelyiket Ábrahám vezetett, ugye, ott volt ő, meg a családja, Lót is ott volt vele, de ő mellékszereplő, hát hazudtak egyet a fáraónak. A tervből, hogy így mondjam, valóság lett. És Ábrahámot, mint hogyha az egész dolog nem annyira zavarta volna. Sőt, haszonélvezője volt ennek az egész ügyletnek. Egészen addig, amíg az Úr a fáraó háza népére nem kezdett nagy csapásokat mérni. És akkor a fáraó hívatta Ábrahámot, mert rájött arra, hogy becsapták őt, hogy félrevezette a hitünk hőse, ami hívő atyánk, egy jó nagy hazugsággal a feleségével együtt félrevezette őt. Miért mondtad nekem, mondja neki, hogy ez a te hugod, amikor a feleséged, és most az Isten, a te Istened engem bánt, és mindenféle csapásokat sújt minket. Minket is bajba sodortál, te, nem mondta a fáraó, de én mondom, hogy te, akinek az Isten azt ígérte, hogy benned áldatnak meg a föld minden nemzetségei, most te lettél a számunkra mindenféle baj forrása? És akkor Ábrahám ott áll, nagyjából nem tudom, el tudjátok ezt képzelni, ugye, süllyedt úgy szépen be, mert ott a fáraó, igen, az nem négy szem közt beszélgettek, hanem ott volt az egész udvar, és Ábrahám ment, gondolom, nagy, gazdag, beduin úrként oda, És akkor ott egyszer csak mély hazudtál nekem, mondja a fáraó. És látszott, hogy a fáraó egyáltalán nem veszi ezt úgy félváró, meg nem viccelődni akar, meg most nem humorizálgat. Miért hazudtál nekem? Úgyhogy ez egy nagy megaláztatás volt a mi hívő atyánknak, ugye? Nem beszélve arról, hogy utána megfogják, még örülhetett, hogy ennyivel megúszta egyébként, hogy megfogják a fáraó szolgái őt, meg a feleségét, meg mindenét, ami van, azt kizsuppolják őket szépen Egyiptomból. Száműzik maguk közül. És ez a kivonulás, hát ez nem volt egy olyan exodus, ami aztán később jött ugye Mózes által. Az egy kicsit más volt. Ott Isten ment elől, aztán nagy dicsőséggel kivezette az ő népét Egyiptomból. Itt meg Ábrahámékat szépen kihajtották Egyiptomból, és irulva-pirulva szégyen szemre kellett neki elhagynia a földet, és visszamennie arra a földre, amit Isten ígért neki, ahova Isten elhívta, ahol Isten megőrizte volna, ahol Isten megtartotta volna, az éhségbe is, a nyomorúságba is. Most aztán megérkezett oda. Északról jött nagy örömmel az Úrral, délről jött nagy szomorúsággal, kullogva, szégyenkezve, szégyen teljesen, mindenki előtt megszégyenülve. Hát most a kérdés ugye hozzám, hozzátok is, hogy fölfogjuk ezeket a dolgokat. Hogy hát a mi hívő atyánk hogy viselkedett? Hát a Biblia ezt is reálisan leírja. Nem csak Ábrahámnak a hős, hitbeli hős tette itt, hanem ezt a hitbeli bukását is elénk adja. És az az igazság, testvérek, hogyha itt megállnék, akkor eléggé nagy buta lennék, mert azért ezt nem csak azért mondtam el most nektek, meg magamnak is, hogy hát lássuk, hogy milyen volt Ábrahám, hanem az ő bűnébe a saját bűnünket is felfedezhetjük. Nem? Hát mi is, nem olyan emberek vagyunk, hogy itt állunk, és az Istennek az elhívottai vagyunk, és az Isten gyermekei vagyunk, akik Jézus Krisztusba hittünk, akik részesültünk a Szentlélekbe, akik megállunk újra és újra, és segítségül hívjuk az Úr nevét, és akik sokszor tudunk neki engedelmeskedni, és nagy örömünk van, amikor engedelmeskedünk, meg örülünk, amikor az Úr megjelenik minékünk is, az ígéből halljuk az ő hangját, és tele vagyunk akkor örömmel, és aztán jön egy kis kritikus helyzet, élethelyzet, és azonnal, mintha nem is lennénk hívők, úgy viselkedünk. Hirtelen, mintha úgy elfelejtenénk ezt az egészet, és akkor gondolunk, meg tervezünk, meg lépünk, meg döntünk. Sokszor belerángatjuk egymást is a bűnbe, mint ahogy Ábrám is belerángatta a feleségét a bűnbe, az istentelenségbe. Az is ment, persze nem akarom Sárát fölmenteni egy pillanatig sem, mert ő se volt azért a helyzet magaslatán, mert nem mondta a férjének ott Egyiptom határán, hogy hát drága férj uram, Ábrám, mit csinálsz te itten? És mit akarsz te nekem a számba adni? Ugyan már. Ő is azért belement ebbe a dologba. Aztán utána ahelyett, hogy áldássá válnánk a családunknak, a környezetünknek, a munkatársainknak, szépen válunk mi is átok forrásává a számukra, mert az Úr őket fogja büntetni a mi bűneink miatt, és ők is bajba csúsznak mi miattunk. És aztán csak ott állunk egyszer, mert az Úr gondoskodik arról, hogy szépen megszégyenüljünk az emberek előtt is, meg önmagunk előtt is, meg ő előtte is, hogy nem az ő nevére hoztunk dicsőséget, magasztalást és áldást, hanem éppen, hogy káromlást hoztunk rá. Nem szokott ilyen előfordulni velünk? Ne készüljünk fel erre, ha még esetleg nem fordult elő. Sajnos előfordult, elő is fog fordulni. Bár rajta lennénk, hogy ne forduljon elő soha. Néhány következtetést vonok le ma még, és akkor majd hónap folytatjuk, ha Isten segít minket. Először is nagy tanulság, testvérek, hogy ebből a történetből is, de minden egyéb történetből, amire most utaltam, hogy a legkomolyabb hívő emberek is mind megváltásra szoruló emberek. Már most nem csak abban az értelemben szorulunk megváltásra, hogy szükséges volt, hogy Jézus megváltson minket, mert ő megváltott minket, hanem abban az értelemben is, hogy megszabaduljunk ebből a jelenlegi létformánkból, és eljussunk az Isten fiainak a feltámadására, és ott legyünk majd az új égen és az új földön, mert ott leszünk majd bűntelenek. De itt a földi életünkben még nem leszünk bűntelenek. Isten szemében ugyan igen, mert megigazított minket Krisztusért, de önmagunkba, Krisztus nélkül csak bűneink vannak. Meg kell tanulni, hogy egyetlen egy olyan dolgunk sincsen, testvéreim, ami Isten előtt megállna a helyét. Egy se. Egy van, Krisztus. Csak egyedül ő érte vagyunk, kedvesek Isten előtt. Itt a földi életben és az örökké valóságban is. De hála Istennek, hogy egyszer megszabadulunk ebből a testből, és kapunk egy új testet Istentől, és ott leszünk az új égen és az új földön, a teljes megváltásba részesülünk, és ott már nem fogunk vétkezni. De addig itt a földön ez van. Föl kell fogni, testvérek, hogy csak Jézusra van szükségünk, és az ő általa szerzett megváltásra. Ő benne van az egyetlen reménységünk, vagy lehet az egyetlen reménységünk. A másik dolog, amit szeretnék mondani, hogy meg kell látnunk, értenünk, hogy Isten szóvá teszi a bűnt az ő embereinek az életében mindig. Tehát, hogy így mondjam, nem hagyja szó nélkül. Na most sokszor ez ilyen vezető pozícióba került embereknél a földi világban nem annyira szokott működni. Tehát, hogyha valaki vezető pozícióban van, akár lelkészként, vagy presbiterként, vagy családfőként, vagy nem tudom, miniszterelnökként, vagy gyárigazgatóként, vagy főorvosként, akkor általában beosztottak nem nagyon szoktak jönni, hogy megintsenek bennünket valami bűnünk miatt. De Isten nem tartja tiszteletbe a mi pozícióinkat, még jó. Hanem ő igenis megint minket. Itt én biztos vagyok benne, hogy Ábrámot is megintette ezért az egész dologért. De vannak olyan esetek, amikor nagyon egyértelmű, mert például amikor Mózes ment és dühébe kétszer odavágott a kősziklára az Isten botjával, amikor csak szólni kellett volna egyszer, azért Isten utána elővette és meg is büntette Mózest. Nem az örök életét vesztette el, de nem mehetett be az ígéret földjére. Az Isten szóval. És a Dávidhoz is elküldte az ő prófétáját, Nátán prófétát, hogy megintse Dávidot azért, hogy mit csinált. Tehát Isten nem hagyja szó nélkül, testvérek. Mirjámot se hagyta szó nélkül, amikor az ott lázadt az Isten által rendelt vezetők ellen, akkor egyszer csak leprás lett. És az Úr beszélgetett vele. Amikor Péter apostol nagy képmutatásba esett ott Antiókiába a hívők között, erről még majd beszélünk az egyik este, akkor Pál apostol volt, aki azt mondta neki, hogy te Péter, hát nem viselkedsz az evangélium szerint. Ne csak tudjad az evangéliumot, viselkedjél is a szerint. Akkor Péter meghúzta magát. Tehát az Úr nem hagyja, és nem hagyja, testvérek, a mi bűneinket se szó nélkül, hála legyen neki. Tehát az Úr ránk szól, figyelmeztet minket a lelkiismeretünk által, a másik hívő által, az ő igéje által szól, hogy ez nem jó, amit te csinálsz, nem jó ez, és akkor jó, ha megállunk. És befejezzük azt a dolgot bűnbánattal. A harmadik dolog, testvérek, hogy nem csak, hogy Jézusra szorulunk, nem csak, hogy Isten szóvá teszi a bűneimet, hanem még véletlenül se jusson eszembe, testvérek, az, nekem se, meg nektek se, hogy ilyen bibliai alakoknak a vétkeire nézvén igazoljuk a magunk bűneit. Mondván, hogy ha Ábrahámnak lehetett, akkor nekem is. Mert itt már még rosszabbak leszünk, mint Ábrahám. Mert ő nem mondta, hogy hát, mert mit tudom én, kicsoda, az is így vétkezett, hát akkor nekem is lehet. Majd az Úr meg megbocsátja. Ő nem, ő csak ment, és a hitetlenség útjára lépett, azt elindult a dominó hatás. Nehogy nekünk az legyen a szívünkben, hogy hát, Ábrahámnak lehetett, akkor nekem is lehet. Isten meg kegyelmes, neki is megbocsátott, nekem is. Ez már visszaélés volna az Isten kegyelmével, ez már az az eljárás, amit a zsidókhoz írt levélből olvasunk, hogy visszaélünk a kegyelemmel, és ez már nincs megengedve nekünk. Az még csak hagyján, hogy olykor elbukunk, de hogy még bibliai hősökkel kezdünk el takarózni, hogy hát Ábrahám, ő is, akkor én is. Hazudott? Hát én is hazudhatok. Ja, nem volt akkora hazugság, csak egy kicsi. Az enyém is csak egy kicsi. És akkor szépen szemet hunyunk fölötte. Vagy Dávid házasságot töltetett, akkor neki lehet, nekem is lehet. Az Úr meg majd megbocsátja, megbánom. Hát ilyen, eszünkbe se jusson ilyesféle gondolkozás, testvérek. A vétkeket nem más emberek életén keresztül kell, hogy így mondjam, megítélnünk, hanem mindig a kereszten keresztül. Mindig. Azt kell látnunk, hogy azokért a bűnökért, amiket ezek az emberek elkövettek, Krisztus meg kellett, hogy halljon. És amiket én elkövetek, azokért is meg kellett, hogy halljon a Krisztus, hogy nekem megbocsátassanak. Az én bűneimet Krisztuson keresztül kell néznem, a keresztjén keresztül kell néznem. És akkor megértem, hogy ezek mennyire súlyos, mennyire halálosan komoly dolgok, és nem játék, hogy hát neki lehetett, akkor nekem is lehet. Negyedszer, eszünkbe kell, hogy jusson testvérek, hogy ezek a bukás történetek, ezek nem mentenek fel bennünket az elől, hogy harcolnunk kell a kísértések ellen. Sőt, még éppen, hogy eszünkbe juttatják, hogy igenis mennyire szegény Ábrahám. Elfelejtett az Úr mellett megállni, kitartani, megvívni a hitetlenségével a csatát, megvívni a becsületességért a küzdelmet, hogy ne legyen becstelen és ne hazudozzon ott össze-vissza. Elfelejtette, hogy nem kell neki félnie senkitől, mert az Úr mellette van, akkor nem kell félnie az éhségtől se, meg a fáraótól se. Nem harcolt, nem feladta, ez volt a baj, és nekünk is, ha feladjuk, azonnal el fogunk bukni. Harcolnunk kell, tusakodnunk, hogy az Úr mellett maradjunk, hogy kitartsunk mellette, teljes erővel rajta kell lennünk, hogy megmaradjunk a hit útján, és Krisztusban maradjunk. Résen kell állnunk, tusakodnunk kell. Az ötödik dolog, amit még elétek hozok, hogy mindig tudatosítani kell magamban és magunkban, hogy egyedül Krisztusnak az áldozatáért bocsát meg nekem Isten. Egyes egyedül azért, testvérek. Ábrahámnak is ő érte bocsátott meg mindenkinek, akit fősorolhatunk, meg nekünk is ő érte bocsát meg. És egyedül Krisztusba kapaszkodhatunk. És ő bele is kell kapaszkodnunk. Amikor olvassuk a János levelébe azt a híres igét, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa, akkor ezeket nem hitetlenek, ez nem hitetleneknek írja az apostol, hanem hívőknek. Hogy biztassa őket, hogy ha bevalljuk bűneinket, ha nem takargatjuk, ha nem teszünk úgy, mintha ezek nem volnának, akkor megbocsátatik. Csak hívőként, testvérek, pont itt a probléma, hogy sokszor úgy érezzük, hogy hívőként már ez ciki, hogy én bűnöztem. Nem beszélek róla, inkább nem beszélek róla, még Istennek se beszélek róla, nem hogy embereknek. Mert azt hiszem, hogy nekem be kell mutatni mindenkinek, pláne az Istennek, de nekünk is, a gyülekezetben is be kell mutatnom a tökéletes hívőt. És akkor elkezdünk színészkedni. Már is egy újabb bűnt követünk el. Nem kell, testvérek, hanem úgy kell megállni mindig az Úr előtt, és egymás előtt is, mint aki tudom, hogy ki vagyok. És nem, ez van. Ez van. Kegyelemből élek. És ez a kegyelem csak Krisztus, és ez köt össze bennünket. Az Úr asztalánál is. Nagy árat fizetett a mi Úrunk azért, hogy ez így történjen. De olyan jó, hogy él és történhet. Máshogy is egyébként a kísértések idején. Na, azzal zárom be, hogy visszamegyek az elejére. Ugye a bibliai realizmus, onnan indultunk el, hogy milyen csodálatos ez, hogy a Biblia valóságot mutatja nekünk, az igazságot, így is az igazságot mutatja nekünk. Nem csak Istenről, a világról, rólunk, rólam is. És bemutatja azt, hogy milyen egy hívő itt a földi életben, és hogy járja az életútját. Nem kecsegtet minket ilyen romantikus álomképeke, hanem lehúzza a lábunkat a földre. És mondja, te látod, ha nem figyelsz Jézusra, úgy jársz, mint Ábrám. Hitetlenkedni kezdesz. Rögtön hazudozol, másokat bajba, bűnbe sodorsz, bajba is sodorsz másokat, aztán végül ott szállsz megszégyenülve, és az Úr nevére nem hoztál dicsőséget. Ez a helyzet. Figyelj az Úr Jézusra. És kérj ezekért a bukásaidért bűnbocsánatot. Van bocsánat. És van Krisztus, aki él, és aki ott áll melletted, és tud segíteni, hogy ne ezre az útra menjél, hanem a másikra. Hát innen folytatjuk majd hónap, ha Isten segít bennünket. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked, hogy adtad nekünk a Bibliát, és annyira jó ez, hogy nem valami rózsaszín képpel találkozunk ebben a könyvben, hanem a valósággal találkozunk, a velünk kapcsolatos, a emberekkel kapcsolatos valósággal. Köszönjük néked, hogy te bemutatsz minket magunknak, és kiábrándítasz bennünket abból, hogy mi tökéletesek volnánk, vagy azok tudunk lenni. Köszönjük néked, hogy megmutatod, hogy bizony, még ha tieid is lettünk, ha neked is adtuk a szívünket, ha segítségül is hívunk téged, ha bízunk benned, mint megváltunkba, akkor is nem csak igazak vagyunk, hanem bűnösök is. És te tudod csak, Urunk, hogy hányszor bukunk el az élet különböző helyzeteiben, amikor csak egy kicsit is változnak a körülmények körülöttünk, amikor csak egy kicsit is nehezebbé válik, vagy kicsit is kritikusabb a helyzet, rögtön hajlunk az emberi megoldásokra, rögtön a magunk lábára, a magunk eszére, a magunk erejére hagyatkozunk, és tőled elfordul a szívünk. Urunk, könyörülj rajtunk, és bocsáss meg minket. Olyan jó, hogy vigasztalsz minket a kegyelemmel. Olyan jó, hogy Jézus Krisztusért van bocsánat minden bukásunkra. De kérünk, segíts megmaradni a hitben, segíts megmaradnunk melletted, Urunk. Megújulni újra és újra minden napon a szent életre való törekvésben és a szentségben. Kérünk téged arra, hogy vésd a szívünkbe azt a drága ígéretedet, hogy majd egyszer megszabadulunk ebből a kettős állapotból. Köszönjük, hogy azzal biztatsz minket, hogy egyszer eljön az új világ. Föltámadunk egy dicsőséges testben, és már nem lesz a sátán, és nem lesznek mindenféle démonok, akik minket rossz irányba sodornának. És nem lesz a test indulata mi bennünk, hanem a te lelked irányít majd bennünket. Köszönjük néked, hogy majd eljön ez a pillanat. Köszönjük, hogy várhatjuk ezt a pillanatot. Áldunk téged ennek a vigasztalásáért és reménységéért. És köszönjük Jézusunk, hogy most eléd borulhatunk, és oda bízhatjuk magunkat, te reád. Óvjál meg attól, hogy visszaéljünk a hívő emberek bukásainak történeteivel, sőt, sokkal inkább segíts, hogy odaszálljuk magunkat most is, hogy mi neked tetszünk, neked tetsző életet éljünk, törekedjünk, harcoljunk és küzdjünk, azért, hogy ne bukjunk el, hanem megmaradhassunk melletted. Kérünk, légy segítségül nékünk, áldott megváltunk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Drága testvéreim, ha Isten segít minket, akkor holnap este is találkozunk ebben az időpontban, folytatjuk egy kicsit ezt a témakört, és így készülünk a vasárnap és a hétfői istentiszteletre, ünnepre, úrvacsoraosztásra. Jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom. Ekkor odarepült hozzám egy szeráf, kezében parázs volt, melyet fogóval vett le az oltáról, hozzám érintette, számhoz érintette, és ezt mondta: íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van vétve, vétked megvan bocsátva. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen.